WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Hello, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a WeLearning Podcast következő adása. Na de milyen következő adás? Hát nagy valószínűséggel ez az év utolsó WeLearning Podcastje, úgyhogy sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mikrofonnál Buga Misi.
És Koltányi Gergő.
Hello, sziasztok!
Szeretettel köszöntelek, Misi, már olyan hello,
igen. Még a hangom is megsínlette, ugye egy ilyen nátha bármiből jövök kifele, vagy már kijöttem, én már nem tudom, na mindegy.
Ez szóval, a szokásos évvégi immunerősítő.
Ez az évvégi immun, hála Istennek semmi láz, meg ilyesmi nem volt, úgyhogy bezzeg mondjuk 2 évvel ezelőtt, ha ezt mondtam volna, akkor már régen karanténban lenne mindenki. Na de, mindegy. Szóval lényeg, hogy azért mondtam, hogy nagy valószínűséggel ez az idei utolsó adásunk, és egy picit ilyen rendhagyó lesz, szóval, hogy azért mondtam, mert elképzelhető, hogy kaptok majd még egy kis meglepetést, de ez maradjon a mi titkunk Gergővel, úgyhogy tessék nyugodtan majd csekkolni az oldalunkat. Na de, bevezetésképpen a mai adásban egy picit rendhagyó lesz, mert beszélgettünk Gergővel, hogy most ilyen nagy összefoglalást csináljunk, meg tudod, ezek a best of-ok, meg hogy majd mi történt, és akkor menjünk, hogy na januárban mi volt, na februárban egyrészt, baromira nem emlékszünk rá, legyünk őszinték, arra is, hogy jövő vagy múlt héten mi volt. Úgyhogy inkább mi abban maradtunk, hogy egy picit mi előre tekintünk, nem is vissza, hogy mi volt ebben az évben, hogy a következő évben mondjuk esetleg mire kell számítani, lehet így mondani?
Hát, vagy inkább azt mondanám, hogy most jön ugye a karácsonynak az időszaka, és a karácsonynak az időszaka az egyrésztről arról szól, hogy együtt vagyunk a szeretteinkkel, és együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat, nyilván halálra zabáljuk magunkat, mindenkivel összeveszünk, mert nem az az ajándék, nem úgy néz ki, most viccet félretéve, de hogy számomra meg valahogy a karácsony az egyrészt így a munka világából a picit a lecsendesedés, tehát ebből az elképesztő őrült rohanásból, amiben vagyunk, abból egy picit vissza tudunk venni, és picit le tudunk lassulni, és amikor ez megtörténik, hogy így végre sikerült lelassulnunk, akkor az egy nagyon jó lehetőséget teremt arra, hogy egy picit átgondoljuk, hogy és ha mielőtt visszagyorsulunk, ugye, és visszalépünk az őrületbe, milyen terveink legyenek a jövő évre, mit tervezzünk, és számomra ez például én egy olyan típusú ember vagyok, aki folyamatosan tanul, és szerintem egyre többen vannak ilyenek, és egyre többen fogják felismerni ennek a szükségességét ebben a mai őrült világban, de hogy számomra az a fontos ilyenkor, hogy megnézem, hogy mit szeretnék a következő évben elérni. Szóval egy picit a saját fejlesztésem, az önfejlesztésem, vagy az önálló tanulásomnak a terveit szoktam ilyenkor rendszerezgetni, és hát, hogy amikor e-learningről beszélünk, mi azért ugye az e-learning területén mozgunk, és nagyon sokszor gondolkodunk rajta, hogy miért nem szeretik az emberek az e-learninget. Sok ilyen adásunk volt, sok részét boncolgattuk, de az egyik fontos dolog az az, amit nagyon sokszor ki is mondanak emberek, amikor az e-learningről van szó, hogy hát nagyon kevesen tudnak belső motivációból tanulni. És hogy az embereknek kívülről kell fölépíteni, fölbástyázni ezt a motivációs környezetet, hogy hajlandóak legyenek tanulni, mert az emberek nem szeretnek tanulni, és ez így is van, de ettől függetlenül én ebben a lecsendesedés időszakában 2 dolgot tartanék fontosnak. Az egyik, hogy tervezzük meg, hogy mit szeretnénk, ugye próbáljunk meg célokat meghatározni, és készüljünk arra, hogy hogyan fogjuk fölépíteni azt a belső motivációt, ami végigvisz minket ezen a fejlődési úton, vagy a céljaink eléréséhez vezető úton, és akkor akár e-learninggel, vagy YouTube videókkal, vagy podcastekkel, vagy bármilyen eszközzel tudjuk a saját fejlődésünket támogatni. Ezzel a témával jöttem, mit szólsz hozzá?
Hát ez egyébként egy elég érdekes dolog, mert mint hogy ez a jövő tervezés, én azt gondolom, pláne, hogyha majd az AI jól besegít nekünk, akár már jövőre.
Akár már most is besegíthet.
Sőt, szerintem be is segít, csak fogalmas sincs róla, hogy ő besegít. Mindegy. Oké, akkor menjünk lépésről lépésre. Egy célszerű szerinted úgy meghatározni, akkor mondjuk legyen az bármilyen cél, illetve a bármilyen célon belül is mondjuk akár a felnőtt képzéssel kapcsolatban, vagy tanulással kapcsolatban, hogy mondjuk ugyanúgy, tehát mondjuk a Q1-be mit szeretnék elérni, Q2, 3, 4, stb. Vagy kvázi ad-hoc jelleggel, hát én az első fél évben azt szeretném, mert akkor úgy is megyek ma nyaralni, júniusban, meg ne. Tehát, hogy melyik a célra vezető?
Hát igen, sokféleképpen lehet, ugye az első dolog, még mielőtt bármilyen célt elkezdünk piszkálni, mert ugye kétfajta módon tudom megközelíteni a célokat, de egy nagyon fontos dolog, ez az akarom, és a jó lenne. És a kettő között...
A jó lenne az mindig baromi nagy. Az akarom az a kisebb szerintem.
Nem, és nem feltétlenül, az nagyon jó lenne, így, ha tényleg így lenne, de hogy általában az van, inkább azt próbáltam ezzel megfogni, hogy tök jó lenne mondjuk japánul megtanulni, de hogy mondjam, szóval, ha nem tanulnék meg japánul, vagy nem tudnék beszélni japánul, azzal még nem lenne semmilyen nagy problémám, csak mondjuk, hát tök jó lett volna. Viszont, hogyha nekem a jövő héttől, vagy nem tudom, egy 3 hónap múlva autóval kell járnom munkába, vagy ügyfelekhez, és nincsen jogosítványom, és nem tudok vezetni, akkor az a jó lenne, ha a helyett egy kicsit erőteljesebb motiváció, így van, hogy ez egy muszáj, így is lehet fogalmazni. És amikor fejlődési célokat nevezünk meg, akkor nagyon sokszor van jó lenne, ha célunk. És sokszor ott veszítjük el, és ugye erről már nagyon sokat beszéltünk a tananyagoknak a tervezésekor, vagy a tanulás tervezésekor, hogy van egy ilyen varázs kifejezés, ez pedig ugye a relevancia, amit már annyiszor jártunk körbe, de mindig újra és újra vissza kell térnünk hozzá. Szóval a relevancia az az érték, ami nekem abban a cél, annak az adott célnak az elérésében van. Tehát amikor gondolkodunk rajta, hogy na hát én a következő évben mi az, amiben fejlődnék, akkor ne csak azt tűzzük ki, hogy ezt szeretném megtanulni, hogy szeretnék japánul tudni, hanem oda kell tenni hozzá a miértet is. Azért, mert mit akarok kezdeni azzal a készséggel. Ha nem tudom oda tenni, konkrétan nincs elképzelésem, akkor biztos lehetek benne, hogy az a cél, az valójában egy jó lenne, ha cél, és valójában nem is biztos, hogy van konkrét felhasználási célom vele, csak hogy hát csak úgy, mert milyen jó lenne, ha megtanulnék japánul.
És bocs, csak hogy ebben tegyük fel azt, hogy én oda teszem azt, hogy azért, mert. Oké, tehát megvan az ok is. Utána az első kérdésre visszacsatolva, hogy akkor is nagyon fontos ezt mondjuk ütemezni, hogy negyedévre, éves, fél éves, stb. Bármilyen lebontásban?
Nem feltétlenül fontos, viszont általában a felhasználás, az amire fogom én használni, az adja magát. Tehát, hogy azért, mert 3 hónap múlva kocsival kell járnom dolgozni, vagy azért, mert nyáron jön hozzám egy nagyon kedves ismerősöm Japánból. Vagy azért, mert igen, célszerű oda tenni valamilyen időzítés, mert ugye az egy ilyen a végtelenbe elnyúló cél, hogy hát majd egyszer, de jó lenne, ha, az nagyon nagy esélyt fog nekünk nyújtani az egyik nagy problémára, ami történik az ilyen irreális célokkal, vagy nem most irreleváns célokkal, vagy irreális célokkal, hogy le fog morzsolódni, valahol le fogunk morzsolódni ebben a fejlődési folyamatban.
Ez a kondibérlet effektus?
A kondibérlet effektus tipikusan, és akkor majd fogunk róla beszélni úgyis, de hogy van, amikor úgy tűzök ki célt, hogy annak nincsen egy konkrét határideje, vagy legalábbis egy időtartam, ahogy mondjuk az első negyed évben szeretném ezt megcsinálni, meg kell megtennem, mert akkor hajlamosak vagyunk elkezdeni halogatni. Mert hogy mindig van valami fontosabb prioritással rendű, és akkor elkezdem tologatni, és aztán az a végén az azt is fogja jelenteni, hogy el is engedem lassan. Tehát igen, jó az, hogyha teszünk hozzá valami konkrét célt, de nem egy hasraütésszerű dátumot. Tehát nem egy hasraütésszerű, hogy legyen mondjuk szeptember, az egy olyan jó hónap, vagy nem tudom, hanem valami olyan dolog kell, amikor én tudom, hogy ezt és ezt fogom csinálni, vagy akarom csinálni, el akarok kezdeni, nem tudom, japán kollégákkal anyanyelven társalogni szeptembertől, az már egy elég konkrét dolog, mert akkor, de nyilván más oka is lehet a dolognak.
Munkáltató presszionálhat minket egyébként? Most nem a jogi, meg nem a PC vonalat akarom, vagy ilyesmi, csak hogy tudod, ez a Sanyika, jó lenne, hogyha májusig megcsinálnád azt a képzést, mert aztán irgumburgum.
Igen, és ez egy nagyon fontos kérdés arra vonatkozóan, hogy az önálló tanuláshoz, vagy a saját magad által irányított fejlődésedhez, amikor te akarsz fejlődni, és neked van egy célod, és neked van egy terved, akkor teljesen mindegy, hogy kívülről ki milyen nyomást helyez rád, mert valójában ugye ez egy belső motivációi történet. És ugye nagyon sokszor van az, főleg ugye vállalati környezetben, hogy hát azt szeretnénk, hogyha az emberek önállóan fejlődnének, mi csak megmutatjuk nekik, hogy miben fejlődjenek. És hát ilyenkor az a probléma, hogy amíg az az adott ember azt a célt nem teszi a sajátjává, és nem tudja megmondani, hogy én azért akarom ezt megtanulni, mert ezt és ezt szerettem vele, akkor addig mind külső motiváció marad. És mi a baj akkor, hogyha a külső motivációs eszközökkel próbálunk valakit rávenni arra, hogy önállóan tanuljon?
Hát jó, ez ugyanúgy az egyén döntése, nem? Hogy akkor ő azt mondja, hogy igen, én ezt akarom-e, vagy nem. Tehát mi van akkor, hogyha olyat ajánl neki valaki, amit egyébként ő baromira nem akar mondjuk tanulni. Lásd, és beszélgetünk adásról erről, ugye menjünk vissza teljesen a gimibe például, amikor ültél a gimibe, és ezt nekem mi az anyámért kell megtanulnom, mert hogy a büdös életben nem fogom használni, aztán vagy használtad, ugye, vagy nem, de hogy az ugyanez van a felnőtt képzésben is, vagy akár szerintem a vállalati struktúrán belüli felnőtt képzéssel is, hogy mi van akkor, hogyha neked olyat ajánlanak, meg segítenek, támogatnak, amit egyébként te meg baromira. Na, ott kell megtalálni a belső motivációt, mert szerintem az a legnehezebb.
Igen, de alapvetően ugye ez a probléma, általában amikor a szervezetekben dolgozunk, most tök mindegy, akkor a szervezetek vannak céljai, nekünk vannak munkavállalóként bizonyos céljaink, és ugye ott lesz majd a teljesítmény, ahol ez a kettő találkozik, tehát amikor az én személyes célom egybe tud vágni a szervezetnek a szervezeti céljával. És hát nagyon sokszor küzdünk azzal mi is, meg ugye a szervezetek is, hogy rávilágítsanak a munkavállalók számára, hogy ez nekik is fontos és értékes lesz, de ők még nem tudják. Ugye ezt szoktuk nevezni attitűdformálásnak, amikor megpróbáljuk irányba állítani az értékeit, és megpróbáljuk segíteni a munkavállalót megtalálni azt az értéket, ami neki személyesen is az lesz egy tanulási folyamatban. De tök érdekes, mert ugye itt a belső motiváció, külső motiváció, belső motiváció. A külső motiváció nagyjából arról szól, hogy elvárják, előírják, kell, és a többi, és a többi. És a többi elvárják az iskolában, hogy jó jegyeket hozzál. Elvárják, hogy felvegyenek. A munkahelyen elvárják, hogy ezt tudjad, ezt a szabályt alkalmaznod kell, és a többi, és a többi. Ezek mind külső motiváció, és amikor beszélünk az egyik kedvenc motivációs eszközünkről, nem a miénkről, hanem úgy a körülöttünk lévő világról, hogy játékosítás, akkor a játékosítás sem más, mint hogy külső motivációs eszközöket próbálunk alkalmazni azért, hogy valaki képes legyen végigmenni egy olyan úton, amin ő nem akar egyébként önmagától végigmenni, és akkor cukrot, meg kis csokit, meg jelvényeket, meg pontokat, meg badge-eket, meg buksisimogatást rakunk, és ezekért a jutalmakért, ezeket a juti falatokért megyünk, és próbálunk meg végig menni egy ilyen tanulási úton. De valójában az a tök érdekes, hogy ha valós fejlődést szeretnél elérni, és azt szeretnéd, hogy ne legyen vége ott, amikor a vállalati képzési program véget ért, mert itten levizsgáztunk a nem tudom én miből, mindenki megcsinálta, tehát innentől kezdve mindenki tudja, ez nem igaz, mert azt fogja tudni, aki használja. De hogy használni fogja, ez meg attól függ, hogy számára ez értékes-e. Tehát, ahogy szoktunk mondani, hogy megtanítani bárkinek meg tudunk bármit. A kérdés, hogy utána ő akarja azt a készségét használni, vagy azt a tudását használni, mert ha nem, akkor tök mindegy, hogy megtanítottuk, vagy nem. Én szoktam ezt nevezni árokásás és betemetés taktikának is. Tehát rengeteget találunk ilyet, hogy kiáshatjuk az árkot vele, majd utána hagyjuk, hogy betemesse, mert amúgy neki nincs rá szüksége. A belső motiváció meg tök érdekes, mert négy olyan feltétel van, ami ha teljesül, akkor igaz, hogy belső motivációból tud működni a fejlődés. Szóval, hogy a nagy négyes az tulajdonképpen nem egy túl bonyolult dolog, teljesen hétköznapi. Az első pontja az az, hogy amit tanulok, annak számomra van értelme. Tehát releváns, értékes. Azért csinálom, mert én azt valamire fogom használni. Ezért nem jó az, hogyha látjuk például azt, hogy hú, ez a top 10 készség, akkor én most nekiállok és tanulok majd ilyet. Még nem tudom, mire fogom használni, de ezt mondták, hogy a top 10 készség az ez így nem jó. Akkor menj utána, járj utána, hogy neked az a konkrét készség, az hogyan és miként tudod elképzelni, hogy hogyan és mire fogod használni, és hogyha már tudod, akkor mondd, hogy ez számomra egy fejlődési cél, hogy mire akarom használni. A második pont, hogy én akarok fejlődni. Én akarom a fejlődést. Ez lehet az, hogy elindítani, mondjuk a főnököm kezdte el a fülembe duruzsolni, vagy kezdte el hangoztatni, hogy adatalapú működésre kell átállnunk, adatalapú gondolkodást kell elsajátítanunk, itt van az AI, itt van az ilyen technológia, itt van az olyan technológia, agilisan kell működnünk, de addig, amíg én nem mondom azt, hogy igen, én is így akarok működni, mert számomra ez értékes, és nem az van, hogy én azért akarok így megtanulni, mert az nekem ezért lesz jobb, addig nem fog működni, legalábbis hosszú távon. A harmadik feltétel, hogy éreznem kell, hogy egyre jobban csinálom.
Hát az a visszacsatolás.
De nem reflektíven éreznem kell a saját fejlődésemet. Mint amikor nekiállsz korcsolyázni. Elején alig bírsz megállni a jégen, aztán utána már tudsz csúszkálni, menni egy kicsit, aztán már egész jól tudsz csúszkálni. A lényeg, hogy ha te nem érzed azt, hogy én tényleg egyre ügyesebb vagyok ebben a dologban, akkor nem fogsz tudni belső motivációból fejlődni, mert kifogy az üzemanyag. És akkor van a negyedik pont, ez pedig a látom, hogy haladok. Ez olyasmi, mintha az előző lenne, de nem. Nem biztos, hogy érzem még, hogy ügyesebb vagyok, de látni már látom, hogy haladok, mert tegnap még csak egy kinyomást tudtam megcsinálni, ma már két kinyomást
is. Hát ez is visszacsatolás.
Ez is az, így van. Ez a négy olyan elem van, ami hogyha teljesül, akkor tulajdonképp olyan az egész önálló tanulásod, önálló fejlődésed, minthogyha egy olyan autóban lennél, ami folyamatosan tankolja magát. Tehát soha nem tud kifogyni belőle az üzemanyag, mert hogy minden fejlődéshez, tanuláshoz egy csomó figyelmi energiát, koncentrációt égetünk. Olyan, hogy beülnénk az autóba, ami meg van tankolva, ugye most jön a karácsony, van időnk tervezni, kitaláljuk, hogy mit fogunk tanulni, vagy miben akarunk fejlődni, megvan, hogy miért, majd elkezdjük. És akkor jön az edzőterem effektus, hogy ugye január 2-án olyan motivációs szinttel, olyan tekintettel és olyan elánnal jelennek meg tömegek a konditermekben, és nyomják, mint az állat, és csinálják, és még az első hétvégén, és még a második hétvégén is, még a harmadikon is ez van. Tehát az elején kitart az üzemanyag, mert telitankolva indulunk el az autóval, mert megvan, hogy mit akarok, megvan, hogy mire akarom használni, megvan, hogy ezt miért csinálom, tudom. És aztán, ahogy telik az idő, az energia, az fogy, és kifogy az üzemanyag. Tehát valami olyasmi dolgot kell tennünk, valami olyan rendszert kell kialakítanunk, hogy vissza tudjuk folyamatosan tölteni, de nem úgy, mint a klasszikus autóban, hogy mert kevés az üzemanyag, beállok, megtankolok, és akkor megyek tovább megint egy csomó ideig, hanem gyakorlatilag egy állandó fogyástankolást kell tudnunk megcsinálni. És ehhez van egy tök jó, van egy csomó olyan trükk, ami erre alkalmas. De ez majd azt fogja, akkor fog nekünk kelleni, amikor már majd csináljuk. Itt most egyelőre azt gondolom, hogy menjünk le az edzőterembe, most idézőjelbe téve, és kezdjük el csinálni. De az is kétségtelen, hogy anélkül viszont ne induljunk el az edzőterembe, hogy nem tudjuk, hogy fogunk tudni majd februárban, meg márciusban, meg áprilisban is bérletet venni, és le is járni az edzőterembe. De ugye itt van egy ilyen nagyon kedves szó, illetve nem kedves, én például gyűlölöm, pedig velem is rengetegszer előfordul, ez pedig az újrakezdő. Megvan ez neked, Misi, ez a szó?
Hogy ja, hogy mint te elmész a konditermi példában, hogy hát most újrakezdem, mert most picit ott megálltam.
Vagy a futásnál, vagy a nyelvtanulásnál, uh-huh. vagy akárminél, mindegy. De hányszor és hányszor van, hogy szembesülünk azzal, hogy most kezdem el hetedszer idén a futást, mert mindig kihagytam, mert mindig volt más, és ahhoz, hogy ne legyünk...
Mondjuk, ha hetedszer elkezded, akkor inkább engedd el szerintem, nem? Tehát, hogy azért ha hetedjére kezded, akkor
nem,
az egy
gyanús. Az a tök jó, hogy egyszer elkezdtem, oké, akkor lemorzsolódtam, akkor újra kezdem.
Tudod, mint a kulcs szó még szerintem, a monotonitásnak a leküzdése. Mert monoton, ez lehet egy képzés is monoton, sőt, egyébként. Tehát, hogy itt magadban nem, tehát, hogy amikor minden képzésben van szerintem egy olyan hullámvölgy, amikor ott ülsz, és nem tudom, már egy hónapja nyomod, vagy tehát hosszabb, húzamosabb ideje nyomod, és akkor azt érzed, hogy minek, nem kell, úgy nem értem, a fel, hagyjuk a fel, és akkor tudod, mindig van egy ilyen megingás, és ez bármi, ez melóban is van egyébként szerintem mindenkinek,
persze, hogy most már ott, ott, ott pont az a probléma, hogy elveszíted a haladásodat. Tehát elveszíted, valahol ott maradtál, közben a többiek már mennek előre, te valami nem értettél, vagy nem tudtál megcsinálni, miközben a többiek már tripla luccot ugranak, te még a Atya Úristen, még én állok az élen, helyzetben vagyok, és látod, hogy lemaradtál, és nem tudsz elmozdulni a helyzetből, az egy elakadás, tehát ez nyilván nem jó. Én inkább oda mennék még vissza az elkezdéshez, hogy már van egy csomó olyan helyzet, vagy van csomó olyan dolog, amikor el sem akarod kezdeni. Ilyen is volt már. Van az újrakezdési probléma, de hogy ha még ott vagyunk, hogy oké, kitűztem a célt, van, hogy lesznek olyan céljaink, amire azt fogjuk mondani, hogy én ezt sose fogom tudni megtanulni. Én ezt nem is akarhatok ilyet, mert úgyse fog menni.
De, személy, volt, de szerintem ilyen? Ez személy, persze, de hogy ez személyfüggő egyébként, és ez inkább szerintem ilyen már-már pszichológiai ad abszurdum coach kérdés is, hogy ezt mennyire tudja motiválni. Most szigorúan vállalati környezetről beszélek, de hogy egyébként meg ez tök személyfüggő, mert hogy vannak olyan, nem tudom, munkavállalók, bárhol, teljesen mindegy, aki igen, ő el van abban, hogy ez nekem úgyse fog, én nem iratkozok be arra, aki minek? Nekem az úgyse fog sikerülni. Hát akkor nem ennyél oda. Hát
tök érdekes, mert hogy ha megnézzük, akkor az elmúlt években nagyon is népszerű lett és hangsúlyos lett a Carol Dweck, egy amerikai pszichológusnak a könyve alapján a növekedési szemlélet, meg a rögzült szemlélet. És ugye a kettő között alapvetően az a különbség, hogy amíg a rögzült szemlélet azt mondja, hogy az emberek különböző képességekkel és tehetségekkel születtek, és valójában a tehetségesek meg tudnak dolgokat csinálni, akinek meg nincs benne tehetsége, ő meg sose fogja tudni megcsinálni. Amíg a növekedési szemlélet meg azt mondja, hogy ez nem így van, hanem úgy van, hogy bármilyen fejlődést el tudsz érni, nyilván az túlzás, hogy bármilyet, de hogy jelentős fejlődést tudsz elérni bizonyos dolgokban, ha egyébként valóban jól és folyamatosan foglalkozol vele és csinálod. És ugye itt vagyunk két ünnep között, és itt van például a mesterséges intelligencia, vagy elég komplex dolog, sokat beszéltünk róla, igazából az évnek a témája volt, pont, szerintem. Ahol nem volt konferencián, beszélgetésen, podcastban, könyvben, akárhol mesterséges intelligencia, azt észre se vették idén, és hát itt van a következő év, hogy egy csomó ember szembesült vele, hogy hát bizony ez itt van, és meg kéne tanulnia, vagy legalábbis meg kéne értenie, de nekem ez olyan magas, hogy ez valami egészen elképesztő. Én biztos, hogy sosem fogom tudni ezt a dolgot megérteni, például. De más dolgokat is használhatunk ehhez. És a célkitűzésnél nagyon fontos lenne, hogyha mindenki elgondolkodna ezen, hogy ez hogy működik nála. És ami nekem ezzel a modellel kapcsolatosan problémám, az az, hogy úgy tűnik, mintha lennének rögzült szemléletű emberek, meg fejlődési szemléletű emberek, és a fejlődési szemléletű embereknek nem lennének rögzült pontjai, és a rögzülteknek nem lenne fejlődési szemléletű. Tehát szerintem igazából ez nem fekete-fehér, hanem én is vagyok olyan dolgokban, hogy belülről zsigerből azt mondom, hogy hú, hát nem biztos, hogy én ezt meg tudtam tanulni, hogy ennyire profi legyek valamiben, vagy ilyen szintre eljussak. Még azok az emberek is, akik rögzültek, azért ezt pontosan tudják, hogy most megtanulni kinyitni egy konzervet ezzel a konzervnyitóval, azért ez nem egy nagy kunszt. Tehát hogy ez nem úgy van bennünk jelen, hogy valaki eleve elrendelten rögzült szemléletű, és valaki meg eleve elrendelten ilyen, és akkor az mindenben így van, hanem vannak olyan területei a fejlődésnek, meg az életnek, ahol úgy gondolkodunk magunkról, mint aki képes megtanulni, vannak olyan területei, ahol meg azt gondolkodunk, úgy gondoljuk, hogy nem. A jó hír, hogy valójában tényleg minden területen képesek vagyunk jelentős mértékű fejlődésre.
Erre azt tudom mondani, hogy a 60-as években embert küldtünk a Holdra, Gergő francia kockás füzette meg grafit ceruzákkal, és visszahoztuk őket. Szóval szerintem igen. Most ezt, én mindig ezt a példát hozom fel, de szerintem ez egy tök adott téma. Jó, akkor ezekből nem tudom, milyen tanácsot adunk akkor a hallgatóknak?
Hát az, hogy egyrészt az a tök jó dolog, hogy most jönnek az ünnepek, két ünnep között általában beidi kiheverés, teljes körű bilagit kúra, és a többi, és a többi játszik. Ilyenkor az embereknek van lehetőségük, hogy a karácsonyra kapott könyveket elkezdjék olvasni, jönnek az új ötletek. Én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy válassza ki azt az egy-két, maximum három olyan dolgot, amiben szeretne fejlődni. Ezeket próbálja meg jó alaposan, tudatosan átgondolni, és készítsen egy tervet arra, hogy fogja ő azt a fejlődést megcsinálni.
És ezt írja le például nyugodtan, szerintem az tök hasznos dolog.
Nem, hogy írja le például, hanem mindenképpen rögzítse, mert különben újra és újra vissza kell menni még oda, hogy el fogom felejteni, hogy én már mi voltam, mi értem, miért akartam én ezt a mesterséges intelligenciát megtanulni, hogy azért, mert hogy így majd jó lesz valamire. És elképzelhető, hogy olyan dolgokra fogunk rámutatni, amiről valójában baromi keveset tudunk. És éppen ezért nem is tudjuk megmondani azt, hogy mire fogjuk mi ezt használni. Ilyenkor ne ijedjünk meg. Ilyenkor tűzzük ki azt a célt az elsőre, hogy szeretnék mélyebben megismerkedni ezzel a témával eddig, és csinálj egy tervet, hogy hogyan fogod ezt megtenni, mit fogsz megnézni, elolvasni, gyűjts be egy csomó dolgot, honnan fogok én sok információt szerezni erről a témáról. És te mondd azt, hogy majd a valós célt, hogy mit akarok vele kezdeni, azt majd ki fogom tűzni, miután már körbejártam a témát. Ugye ez is egy tök érdekes dolog, mert van, és talán már beszéltünk itt a podcastban róla, de ha nem, akkor ma úgy is fogunk, van egy Dunning-Kruger effektus nevű kognitív torzítás, ami nagyjából arról szól, hogy minél kevésbé vagy jártas egy területen, annál magabiztosabb vagy, és minél nagyobb a jártasságod, idézőjel betéve, annál kevésbé vagy magabiztos, ezt szokták mondani azt, hogy ha tudod, hogy mennyi mindent nem tudsz, akkor kevésbé vagy magabiztos. És ez egy ilyen érdemes megkeresni, hogy ha valaki még nem látta ezt a jó kis grafikont, ez valójában egy ilyen gyorsan fölívelő hegy csúcs, majd utána egy gyorsan leeső görbe, ami utána lassan emelkedik, és a végén platózik. És sokszor vagyunk, hogy ott állunk még az első szakaszában, amikor még valójában nagyon kevés információnk van a területről, és túl kéne látni ezen a hegyen, ezen a tudásnak a hegyén, amit nem fogunk látni, csak ha már fölmásztunk arra a hegytetőre. Tehát már elég sok információt, meg jártasságot szereztünk már az adott témába, csak akkor fogunk tudni körülnézni, hogy mi is van ebben a doménben, ebben a szakterületben, mit is lehet ezzel kezdeni, mire vágyhatok én egyáltalán. És általában, amikor megpróbálunk ezen a hegyen ilyen üveghegyként átnézni, akkor óriási hülyeségeket szoktunk kitűzni célként, ha ilyen előfordul. De ez nem baj. A lényeg az, hogy ha még nem vagyunk biztosak abban, hogy mondjuk egy mesterséges intelligenciával nekünk mi dolgunk, akkor arra készítsünk tervet, és azt tűzzük ki célul, hogy fölmegyünk a hegyre, és elolvasunk a lehető legtöbb mindent ebből, és amikor felértünk egy megadott határidőre, hogy mondjuk a Q1 végére tökre szeretnék képbe kerülni úgy összességében mesterséges intelligencia ügyben, és majd Q1-ben kitűzöm, hogy akkor idén mit szeretnék elérni, mire fogom én konkrétan használni. Ugyanis ha nem fogod használni, akkor csak elméleti marad a tudásod, és ráadásul el is fog kopni, mert nem fogsz tudni tapasztalatokat szerezni benne. Szóval a cél, a miért és a hogyan fogom használni, vagy mire fogom én azt használni, ezt tűzzük ki, és akkor a mire fogom használni, az pedig nagyon jó, hogy utána csinálunk egy tervet, egy edzéstervet, hogy na, hányszor mit fogok vele gyakorolni. Mert ha megint az van, hogy csak elvileg fogom használni, meg kétszer már nyomogattam és beszélgettem a ChatGPT-vel háromszor, tehát én már használtam a mesterséges intelligenciát, akkor megint tévútra visszük magunkat, mert valójában nem, a Játszottam vele. A játszottam vele az pont az a terület, ahol információt szerzek róla, tapasztalatokat gyűjtök róla. Az edzésterv az egész más. Azt célzottan valamire fogom használni, és ezt így fogom csinálni. És hogyha úgy nem megy, akkor megpróbálom másként, és aztán megint másként, és aztán megint másként. Szóval szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy amikor kitűzzük most ebben a helyzetben, hogy na, ezt szeretném megtanulni, akkor ne úgy tekintsünk a tanulás folyamatára, mint hát figyelj, meghallgatok néhány kurzust, elolvasok egy-két könyvet, megnézem ezt, ezeket mind megcsinálom, és akkor utána fog ez nekem menni, hanem tekintsünk úgy rá, mint egy folyamat. Hogy a tanulásunk, vagy a fejlődésünk az egy folyamat, egy hosszú út, amin rajta is kell maradnunk, és hogy majd az úton látni fogjuk, ha már odaértem mondjuk az út feléhez, akkor majd látni fogom, hogy egyébként még mindig ugyanarra megyek-e, még mindig ugyanazt akarom vele, még mindig ugyanaz az elképzelésem vele. De összességében azt gondolom, hogy ez most egy tökéletesen jó időszak arra, hogy így nyugiba leüljünk és végig gondoljuk, hogy mi az, amit én egyedül fogok tanulni. Ja, és egy fontos, attól még kérhetek segítséget. Tehát nem kell nekem egy önálló tanulási úton, kizárólag minden egyes pontján tök egyedül végigmennem. Említetted a coachot, a mentort, említettél egy csomó olyan lehetőséget. Nyugodtan beiratkozhatok, akár egy online kurzusra is, mondjuk az információgyűjtési szakasz részeként. Vagy nyugodtan elmehetek és megkérdezhetek másokat, hogy mutass már meg, légy szíti, hogy használjátok. Nem kell egyedül járnom az utat, de egyedül vagyok az, aki irányítja, hogy mit fogok csinálni, mert ez nem egy külső kurzus, amit majd valakinek a megtervezett menetrendje szerint ezen a héten ez lesz a lecke, a jövő héten az lesz a lecke, és nekem nem kell rajta gondolkodnom, hanem nekem kell összerakni az utat.
És egy dolgot ne felejtsetek még el, ugye a óriási közhelyel, hogy a cél mindig szentesíti az eszközt, ugye?
Így van, meg hogy az eszköz az arra van, hogy elérd a célt. Tehát, hogy ez is egy fontos dolog, hogy bár sokat beszélünk arról, hogy online tanulás, az csak eszköz igazából. Persze, nyilvánvaló, hogy ha arról van szó, hogy én a világ egyik legjobb AI szakértőjétől szeretnék tanulni, akkor ezt úgy tehetem meg, hogy ha ott élek, ahol ő, és van neki valamiféle kurzus, amire be lehet iratkozni, vagy mentorál, vagy akármi, vagy úgy, hogy az online térben követem a tevékenységét, olvasom a blogcikkeit, tehát ezek csak eszközök. Mindig a cél a kérdés. Ebben a helyzetben, igen, ahogy mondod.
És szerintem itt lehet, hogy ez a legnehezebb, nem, hogy nekiállni, hogy oké, hogy én ezt és ezt szeretném, de csak visszatérve így a vége fele, hogy tényleg nyugodtan üljetek le otthon, nem tudom, elaludt a gyerek, ajándékot bont, játszik a nem tudom én miével, amit kapott karácsonyra, stb. És egy picit üljél le, ad abszurdum, szerintem simán meg lehet beszélni ezt otthon is. A feleségeddel, társaddal, barátnőddel, nem tudom, hogy ő mit szeretne, te mit szeretnél, mert lehet, hogy tök más szegmensben dolgoztak, de lehet, hogy egy tök jó ötleteket tudtok adni egymásnak egyébként, vagy akár rá tudjátok vezetni a másikat arra, hogy te figyelj, szerintem az lenne a jó, hogy. Úgyhogy szerintem mindenképpen, de hát ugye megint egy közhelyet engedjetek meg így a karácsonyra. A kommunikáció az elengedhetetlen kapocs egyébként akár a felnőtt képzéssel is, vagy bármilyen tanulási folyamattal. Én ezt
akartam mondani, hogy igen? Egyébként itt van minden évben, van lehetőség arra, hogy egyébként a yearcompass.com-on, mint évtervező, letöltsünk egy ilyen segédletet, füzetet, évtervező füzetet, ami lezárja az előzőt, nyitja a következőt, szóval aki még nem csinálta, annak most itt van a lehetőség, hogy megcsinálja a saját évtervezését.
Bedobjuk ezt a linket, nem? Be tudjuk dobni?
Szerintem elég jól ismert évtervezőt, beírod a Google-be, akkor ki fogja dobni ezt a találatot mindenkinek. Szóval tervezzetek.
Egyetek. Tervezzetek és egyetek.
Tervezzetek, egyetek. Ahogy kedvenc humoristánk mondta, egyetek, vegyetek, vigyetek. Azt hiszem ez lesz a következő.
Gyere, igyál valamit. Hét, pontosan, óvatosan azért óvatosan. A beiglivel, a töltött kápival, a halászlével, a fával, ne gyújtsatok föl fát, meg minden ilyesmit, erre figyeljetek, és természetesen tervezzetek is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk egyébként, úgyhogy mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánunk innen is, és tényleg vigyázzatok a beiglivel, mert nagyon meg tudja feküdni a gyomrotokat. Igen,
találkozunk a konditeremben január 2-án.
Január 2-a reggel 6, ott leszünk, jó? Irány! Na mindenkinek boldog karácsony! Köszönjük, itt voltatok! Sziasztok! Hello!
WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.